De utána is várom önöket a tenger nagy magyar kalandoraival, akik teknővel és vitorlással vágtak neki. És akkor jöjjenek a nagy kalandorok, akiket egyébként én a szívem mélyén nagyon irigylek. Anya sír, húgi sír, a barátnő sír, és akkor ez csak a legszűkebb családi kör. Egy valaki nem sír, ugyanis ő érti és segít. Nem arról van szó, hogy nem aggódik, csak egyszerűen tudja, hogy vannak a dolgok, amik ellen úgysem lehet semmit tenni. Például, hogyha a fia egy apának a fejébe veszi, hogy egy 6 méteres hajóval fogja magát és megkerüli a földet, akkor azt úgyis meg fogja csinálni. Méder Áronban hisz a sulcsforgalom. Nyomon követjük szinte minden mozdulatát. A kapcsolatot Varró Szabolcs tartja vele.
Nem minden napi utazásra indult körülbelül 4 hónapja egy 27 éves budapesti fiatalember, aki azt tervezi, hogy közel 2 év alatt egyedül körbehajózza a földet. Tudják már, hogy kiről van szó, hiszen a csúcsforgalomban folyamatosan nyomon követjük az útját. Ő Méder Áron. Közel 6 méter hosszú Karina 19-es típusú hajójával vágott neki a nagy kalannak. Áron körülbelül 10 éves kora óta vitorlázik. Ma már oktatja is a tudományt, és gyerekkori álma volt, hogy egyszer majd saját hajójával körbehajózza a földet. Az álom első 4 hónapja már teljesült. Az eddigi útvonal szerint teljesítette Szlovéniától Gibraltárig az utat, majd a Kanári-szigetekig, most pedig Barbados felé tart, éppen félúton. Méder Istvánt, Méder Áron édesapját hallják, hiszen Áronnal most telefonon nem lehet beszélni.
Áron pont magán az átkelő szakasznak a felező pontján, Barbados fele, tehát a zöldfoki szigetektől Barbados fele, ennek a szakasznak a felező pontján.
Azt olvasom, hogy nem tud halat fogni. Szüksége lenne rá? Már enne egy kis halhúst?
Csak olyan értelemben van rá szüksége, hogy változtassa, tehát egy kicsit változatosabbá tegye az étrendjét. Valamiért ő egy ilyen gurman, tehát szereti a finom ételeket, és ebben egy friss hal, frissen fogott hal az eldobja őt. Meg azt hiszem még a hangulatát is, tehát az, hogy az ő saját fogása az egy olyan pozitív élményt ad.
Jó horgász?
Nem szokott horgászni, csak gyerekkorában horgászott, de mindent, amit fogott, megevett, tehát akár ilyen kis vacsat halat fogott, azt megette mindig.
És tényleg berepült a hajójába egy repülőhal? Ezt olvasom a honlapon.
Igen, ezek a repülőhalak főleg éjszaka szoktak leesni véletlenül, tehát akkor nem látják, hogy van előttük akadály, és rossz helyen landolnak, akkor csapdába esnek.
Na hát akkor ezt nem kell kifogni a halat, hanem beúrik a hajóba.
Igen, de csak éppen nincs megsütve.
Hallom még, ugye a felvételeken, amiket készítettek vele a rádiós barátai, hogy a banánja elfogyott.
Elég sok zöldséget vett az utolsó helyen, és meg gyümölcsöt, és hát akkor az elfogyott, akkor mondta, hogy hát bizony ez egy szomorú év, mert nagyon szereti a banánt.
Tehát akkor foglaljuk úgy össze, hogy te is írtad, hogy sztrájkolnak a halak, és a banán is elfogyott, viszont azért itt komolyabb szerek vannak most már, azt gondolom, ugye az Atlanti-óceánon haladva. Milyen hullámokkal kell megküzdenie Áronnak?
Hát egyelőre, amiket mondott, azok olyan 3-4 méteres hullámok voltak. Ezek között néha előfordul, ugye az interferenciából adódóan, hogy egy-egy hullám ennél mondjuk sokkal nagyobb, akkor az becsap a kokpitba, de ezek a hullámok még csak úgy megdobják a hajót, de nem jelentenek különösebb gondot.
Falándor útszájáról vitorlázott hallják, akit arról kérdeztünk, mi a véleménye Méder Áron útjáról.
Van egy nagyon régi mondás, amit hallottam valahol, és az úgy szól, hogy a legkisebb hajó, ami képes átmenni az óceánon, az a pingponglabda. De hát nyilván ez egy kis sarkított vélemény. Én azt gondolom, hogy a legkisebb hajó, ami már életteret biztosít, és kellően tengerálló, az képes rá, hogy átmenjen az óceánon, és ha arra képes, akkor már akár körbe is mehet. Nem mindegy, hol persze, melyik óceánon, milyen irányba, illetve milyen filozófiával, milyen felfogással hajóznak, az már, hogy milyen filozófiával hajóznak, azon múlik, hogy a hajós most hajós teljesítményt, sport teljesítményt, verseny teljesítményt mit akar teljesíteni. Tehát lehet egy 5 méteres kis hajócska is tengerálló, úgy kell felkészíteni, hogy minden körülmények között felszínen maradjon, haladni tudjon, kellő életteret biztosítson, és a többi ezek apró dolgok, de mindenképpen a szakértelmen múlik, hogy készítik fel a hajót.
Méder Istvánt, Méder Áron édesapját hallják. Most, hogyha megtehetnéd, akkor mit üzennél neki?
Elsősorban jó szelet, vigyázzon magára, és hát legyen nagyon figyelmes, elővigyázatos.
Petőfi Rádió.
Méder Áront természetesen tényleg nyomon követjük itt a csúcsforgalomban. Félet elmúlt 9 perccel és kis túlzással tényleg azt lehet állítani, hogy valóságos magyar csúcsforgalom van az Atlanti óceánon. Az is mindjárt kiderül, hogy miért mondom. És nem véletlenül mondtam néhány perccel ezelőtt, hogy valóságos magyar csúcsforgalom van az Atlanti óceánon. A vitorlás Méder Áronon kívül két evező is, Rakoncai Gábor és Páros Andrea is jól halad Amerika partjai felé. De vajon miért vonz ennyi magyart az óceán? Visi László egyebek között ezt is megkérdezte a legismertebb hazai óceáni vitorlázótól, Fanándortól, aki kiderül mindjárt, nagyon is jól ismeri az evezős fiatalokat. Az ő útjuk is követhető természetesen az interneten.
A www.oceanrowing.com oldalon lehet követni az ő teljesítményüket. 53 napja vannak vizen, január 9-én indultak Gran Canariáról, ott megálltak. Ez az egész út egyébként, amit ők meg akarnak tenni, 5829 kilométer, és néztem éppen az interneten, hogy olyan 60-100 kilométert megtesznek egy nap. Én gondolom, hogy nem csak az evezővel, itt azért az áramlat is segítheti őket.
Hát természetesen az útvonal megválasztásnál nagyon komoly szerepet játszik az, hogy az uralkodó szelek honnét hova, illetve az uralkodó áramlatok honnét hova haladnak, és ez segít vagy árt, hogyha ők rossz szélben, rossz áramlatban akarnának menni, akkor a hajósebessége kevés ahhoz, hogy ehhez képest haladjanak. Tehát mindenképpen szükségük van a természet segítségére. Régebb óta ismerem ezt az ifjú párost, onnét datálódik az ismeretségünk, hogy amikor elhatározták a vállalkozásukat, felkerestek, és a hajó tervezésében, úttervezésben, filozófiában egy hosszú beszélgetésbe bonyolottunk itt. Én azt gondoltam az első pillanatban, hogy ezek komoly emberek, meg fogják csinálni, amit akarnak, érdemes nekik segíteni. Úgy engedték el a partot, hogy onnét már visszaút nincs, már csak átvezető út van, és elég jól haladnak. A nehezén az útjuknak azt gondolom, hogy túl vannak, ami a Cádiz-Kanári-szigeteki szakasz volt, ez egy sokkal viharosabb, sokkal kevésbé segítő óceáni szakasz volt, és azt is teljesítették férfiasan, nőiesen, le a kalappal előtt.
Nagyon érdekes a hajójuk. Tényleg egy élettér, amire, hogyha ránézek, akkor látom, hogy itt tényleg heteket ki lehet bírni az óceánon.
Hát ebben nagyon nagy újdonság nincs ám. Hát 100 meg 100 ilyen evezőst építenek szerte a világban, és nem most kezdték ezt, hanem ezelőtt évtizedekkel. Az utolsó nagy dobás, amikor a Gerard Davoli látjott a csendes óceánon Japánból, az Egyesült Államokba, és a 130 valahány napig tartott, 10-valahány borulással, átfordulással tarkítva.
Hát ezt is bírnia kell a hajónak.
Ezt is bírnia kell a hajónak, abban is volt élettér, az evezős óceáni hajókra jellemző, hogy első hátsó élettér van, illetve a kokpit fenekét használják ki rakodásra. Ami újdonság, azt gondolom ebben a hajóban, és nem csak ebben a hajóban, amit annak idején én egy tengeri kenúban vagy óceáni kenúban vezettem be, az, hogy egy vitorláshoz hasonló tőkesújt szereltünk rá, ami adott esetben itt nem több, mint egy 10 kiló, de elég mélyen úszik, és ez nagyon hullámos körülmények között is segít abban, hogy a hajó ne forduljon át. Tehát azt gondolom, ez egy jól megépített hajó, segítettem, ők tervezték, félreértés ne essék, de néhány aprósággal segítettem én, illetve Déri Attila barátom, aki egy hajótervező fiú, és a kompozit anyagokban, illetve ezekben a méretezésekben nagyon otthon van, ő is segített nekik. De ők maguk az alaptervezést megcsinálták, megépítették a hajót, elmélyedtek a feladatban, és ragyogóan oldották meg nagyon rövid idő alatt.
Mi vonzza a magyarokat az óceánra, egy ilyen hagyományos, szárazföldi, pusztai nemzet fiait?
Hát azt azért én vitatnám, hogy mi pusztai népek volnánk. Én azt gondolom, hogy minden ember, aki születik erre a globuszra, az születik, ha tanult földrajzt tud az óceánokról. És azt gondolom, hogy az emberi társadalom egy részét vonza az óceán. Ilyen vagyok én, ilyenek a Gáborék, ilyenek még sokan, nagyon sokan, százezrével a világban, és ez nem tengerparton születés vagy szárazföldben születés kérdése, hanem ambíció kérdése. Én azt gondolom, engem pont ugyanaz vonz az óceánban, mint egy Larosevi hajóst, az, hogy olyan módon élheti meg önmagát az ember a természet nagyon-nagyon markáns erőviszonyai között, amit semmilyen módon nem ad az a szárazföldi lét, amiben vagyunk. A hegymászó ezt keresi a csúcson, a mélytengeri búvár a víz alatt, a hajós pedig a vízfelszínen. És hát ennek a vízfelszíni hajózásnak a non plus ultrája az óceáni hajózás.
Fanándorral beszélgetett Visi László, Rakoncai Gábor és Pálos Andrea, tehát jól haladnak Amerika partjai felé. És még egyszer mondom, az internetes oldalt én is megnéztem, az előbb izgalmas és szép képek vannak rajta. www.oceanrowing.com. És hát ilyen az élet, és a tényleg a rádió műsornak, ez az egyik nagyon-nagyon kedves tulajdonság, most hirtelen nem jut jobb az eszembe, de hallgatja a műsort Páros Andrea apukája, itt a Petőfit, és most küldött nekünk egy üzenetet, hogy ma van az átevezés 11. napja, Andiék a hétvégén túl lesznek az első 1000 kilométeren a Kanári-szigetektől. Üdvözlete Páros István, Andi papája.